Beszélgetés életről és értékekről. Varga Zoltán Zsolt, szobrászművész restaurátorral Nagy Viktória Angelika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és külön köszöntöm a stúdióban Varga Zoltán Zsolt, szobrászművészt, restaurátort. Zoltán Szombathelyen született, most Gödöllőn él, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kőrestaurátor szakán diplomázott, és most éppen egy vállalkozást irányít. A jelenlegi futó munkái közül kiemelkedik, hogy éppen egy 900 éves templomot restaurál Balaton-Almádiban. Köszöntöm még egyszer Varga Zoltán Zsoltot, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Először is arra szeretném kérni, hogy mesélne erről a jelenleg futó projektjéről, hogy hogyan is menti meg ezt a 900 éves rotundát az enyészettől.
Kettős a feladatunk. Egyrészt a régészek által feltárt falmaradványokat kell konzerválnunk, tehát olyan állapotba hozni, hogy elviseljen, fogadni tudjon egy kis visszafalazásokat, visszapótlásokat. Ezt úgy csináljuk egyébként, hogy a kötőanyagát vesztett habarcsokat egy kicsit kitisztítjuk, és új habarcsokkal konzerváljuk, szilárdító anyagokkal. Tehát ezek speciális szakmai fogások. És ami izgalmas, hogy az addig a magasságig, ameddig a fal magok megmaradtak, addig mi visszaépítjük tulajdonképpen a faragott kvádereket is. Tehát körülbelül egy olyan legmagasabb szinten, ez több lépcsőben, legmagasabb helyen olyan körülbelül 1,80 magasságig visszaépítjük ezt a rotundát, és akkor szépen látszani fog ez a belül 6 karéos kis 6 méter átmérőjű kis rotunda.
Hogyan jött az ön számára, hogy ilyen szakrális épületekkel, szakrális tárgyakkal foglalkozzon? Fontos volt ez ön számára, hogy ezeket megmentse az utókornak?
Eleinte nem. Én 2014-ben tértem meg mindössze, és azért az én restaurátori működésem az sokkal régebbi. A cégemet például 97-ben a Váci utcai angol kisasszonyok templomának restaurálására alapítottam, és ekkor én még nem voltam hívő, nem voltam vallásos, de mindig is nagyon fontosnak tartottam az örökségvédelmet, ezért is választottam a szobrászat helyett a restaurálást.
Mesélne erről, hogy hogyan történt ez a megtérése?
Nagyon sokan körülöttem úgy térnek meg, ezt tapasztaltam, hogy valamilyen csapás éri őket, és ekkor fordulnak Istenhez. Nálam ez fordítva történt. 2014-re annyi áldást, annyi jót kaptam az élettől, hogy hirtelen úgy éreztem, hogy ez lehetetlen, hogy ezt magamtól kaptam. Tehát, hogy itt kell valaminek lennie, valamilyen erőnek, amelyik ezt az áldást adja valahol, nekem hálásnak kell lennem. Úgyhogy az én megtérésem ez így történt.
Ez viszont hatalmas nagy bölcsesség kell, hogy valaki ezt felismerje, hogy nem feltétlenül magának köszönheti ezeket a pozitívumokat. Hogyan történt ez?
Nagyon furcsa, mert egyfajta negatív hitem, ha lehet így mondani, nagyon régóta van, én nagyon szeretem Adinak azt a vers részletét, és ezt én sokat mondogattam magamban, hogy szörnyűséges, lehetetlen, hogy senkié vagy emberé az élet. Ugye, és folytatódik, higgyünk hát, ha van vagy nincs Úrban, ő mégis legjobb kísértet. És ez ott moszoszkált bennem nagyon régóta. Én nagyon szoros kapcsolatot ápolok 1984 óta Kuklai Antal atyával, én őt is a mai napig őt tartom a legfontosabb lelki atyámnak, aki tulajdonképpen nem tudta, hogy én nem hívőként csatlakoztam az ő társaságához, és restauráltam ingyen nagyon sok munkát az ő környezetébe. Ő maga is meglepődött, hogy én csak 2014-ben azt mondta, hogy én mindig úgy viselkedtem, mintha hívő lettem volna. Úgyhogy így, valahogy így történt, igen.
És mik voltak ezek az áldások, amiket kapott, amiknek köszönhetően?
Családom, gyermekeim, és ez a sok-sok munka. Minden, amit ember elképzelhet, vagy amire vágyhat, én számomra minden teljesült. Még olyan is, amit ön nem tetszett említeni, hogy elkezdtem írni, és bizonyos sikereim lettek az irodalomban is. Tehát 2 kötetem jelent meg eddig, és a második kötet után nem én jelentkeztem, hanem a Magyar Írószövetség a tagjai közé hívott. És nagyon pozitív kritikákat kaptam, különösen a második kötetnek a novelláira.
Varga Zoltán Zsolt, szobrászművész, restaurátorral beszélgetünk továbbra is. Azt már említettük a beszélgetés elején, hogy Szombathelyről származik. Megosztana még velünk momentumokat a gyerekkorából. Milyen családból származott, és esetleg már a művészethez való, művészet felé való orientáció megfigyelhető volt?
Nem volt könnyű gyerekkorom. 5 éves koromban elváltak a szüleim, és gyermeknevelő intézetbe kerültem. Én ezért is vagyok nagyon érzékeny most is az olyan sorsú gyerekekre, mint a toldi roma gyerekek, akikhez jártam le éppen a Liget folyóirattal szervezésében, és foglalkoztattam őket. Nem szeretek vele dicsekedni, de az SOS gyermekfalunak folyamatos támogatója vagyok. Most a malavi gyerekek számára is küldtem pénzt. Ezzel nem szabad dicsekedni, de el kell mondani, hogy ez ebből is fakad, hogy én megtapasztaltam a sorstalanságot, a gyermeki sorstalanságot. 3 évig voltam gyermeknevelő intézetben. Még előtte volt egy nagyon fontos dolog az életemben, az, hogy nagyszülőkhöz, egész pontosan Mostoha nagyszülőkhöz kerültem a Balaton déli partján, Siófok közelébe, ahol apám akarata is tudta ellenére engem megkereszteltek ezek a nagyszülők. Ez egy nagy áldás, hogy így nem pogányként nőttem föl. Édesapám pártitkár volt, nagyon, ha ilyen lehet mondani, nagyon erősen hívő, istentelen pártitkár, úgyhogy nekem a gyerekkoromban egyáltalán nem volt ehhez közöm és kapcsolatom a hithez és a valláshoz. Talán ezért is tolódott ki ennyire későre az én megtérésem.
És hogyan emlékszik vissza a szüleire? Mi az, amit tőlük kapott?
Gyakorlatilag édesanyám volt a meleg szerető kályha. Annak ellenére, hogy ő nem tudta valójában én ki vagyok, hiszen annyira elszakadtam én őtőle, fölkerültem Budapestre. Ő egy egyszerű varrónő volt, aki nem értette meg a fiát, de végig mindig a szeretetével táplált és támogatott. Édesapám egy nehezebb eset, ő vele nagyon sok konfliktuson volt, ő vele sem értettük meg egymást, de ő ezt bizonyos fajta agresszivitással vette tudomásul. Ha csak egy példát mondjak egyszer, Bartók Bélát hallgattam otthon, és kijelentette, hogy biztos benne, hogy én sem élvezem, csak felvágásból csinálok úgy, mintha élvezném ezt. Tehát nem hitte el, hogy van valamiféle számára elérhetetlen magasabb kultúra, és megpróbált saját magához lerántani. Ezt tudom mondani édesapámról. Miközben fölnevelt, tehát rengeteg mindent köszönhetek neki. Mi a válás után nem anyánkhoz, hanem apánkhoz kerültünk, aki becsülettel fölnevelt engem is és a bátyámat is.
Esetleg van egy olyan emléke, amikor a rossz élmények ellenére, amikor megtapasztalta édesapja szeretetét?
Édesapám szeretetét is megtapasztaltam, de az az igazság, hogy én és a bátyám, aki ugyanúgy intézeti gyerek volt, ott is mindig valamilyen külön kegyelembe részesültünk. Mi voltunk az első kitűnő tanulói ennek az intézetnek, és már csak emiatt is gyakorlatilag máshogy bántak velünk. Aztán volt egy olyan család, amelyik engem azokon a hétvégeken, amikor édesapám nem ért rá és nem tudott meglátogatni, akkor engem kivitt az intézetből, és ott lehettem egy családi körbe, és ott egy teljes családot láthattam, amelyik szeretettel vett körül. Tehát nekem már ott voltak olyan élményeim, amiből tudtam, hogy van a szeretet, és ha én nekem most valamiért kevés is jut, de ez egy létező entitás, ha még természetesen ekkor nem kapcsoltam össze egy felsőbb lénnyel, vagy egy felsőbb lénynek a szeretetével.
És hogyan látja, hogy ezek a, így visszatekintve lehet, hogy negatív élmények, hogyan építették önt?
Hát úgy építettek, hogy én tudtam, hogy én nekem majd más családom lesz. Tehát, hogy én nem fogok elválni, én meg fogom tartani a házasságomat, és föl fogom, teljes családban fogom felnevelni a gyerekeimet.
És akkor ez sikerült?
Igen, 40 éves házasok voltunk júliusban a feleségemmel.
Na, hát ez, gratulálunk, és további 40 évet kívánunk szeretettel.
Gyakorlatilag mindig volt valaki az életemben, aki támogatott. Tehát mindig azt éreztem, például, hogy itt a gyermeknevelő intézetben, amikor még óvodás nevelő intézetben voltam, ott nagyon szeretett engem az igazgatónő. és őt Vargánénak hívták, néha azt mondta, hogy a kisfia vagyok, tehát hogy egy szeretgetett engem külön is. Én azért voltam speciális az óvodában, mert a bátyámtól megtanultam olvasni, és azért óvodásként például nagyon sokszor én olvastam a meséket a társaimnak. Tehát mindig valahogy kiemelkedtem a többiek közül, és ezt utólag csak annak tudom be, hogy valami különös gondviselés volt. Amikor visszakerültem Szombathelyre az általános iskolába, akkor ugyanez lejátszódott az osztályfőnökömmel, hogy külön szeretett engem, az ő férje költő volt, és ennek a hatására a magyar házi feladataimat rendszeresen rímekbe szedve versekben írtam meg, és ez a férj, ez a költőférj, aki elolvasta ezeket, végigbiztatott, hogy foglalkozzam ezzel, csináljam ezt. Az ő lányuk rajztanárnő volt, az ő szakkörébe jártam, tehát gyakorlatilag már ott elindult ez a dolog, hogy én a képzőművészethez érzékem van. És akkor bekerültem a budapesti képzősiparosztályi szakközépiskolába, ott pedig lett egy néprajztanárom, Gőbölyös Gyula, akinél népi bútorokat restauráltam, és tulajdonképpen itt már tudtam, hogy én inkább restaurátor leszek, mint a művészi pályára indulok. A művészet lehet egy olyan hobbi, amit csinálok, és vagy tetszik a közönségnek, vagy nem, vagy eljutok itt valahova, vagy nem, de a restaurálást azt nagyon szívesen végzem. És akkor fölkerültem az egyetemre, akkor még főiskolának hívták, ott pedig jött Levendel Júlia, akivel egy komoly szellemi, irodalmi kapcsolat alakult ki, aminek részint köszönhetem, hogy íróvá is váltam. Mindig volt egy személy, aki nyilván most azt gondolom, hogy akit a Jóisten küldött, hogy ha elgyengülök, ha nem bízom magamba, ha egyedül vagyok, akkor valaki támogasson és vigyen előbbre azon az úton, amit most úgy látok, hogy ez az én utam.
Volt esetleg olyan lelki atya, már említette Kuklai Antal atyát, de esetleg rajta kívül más, aki szintén a hit útján egyengedte önt?
Hát Mészáros Domonkos atya például, őneki voltunk a feleségemmel együtt is, házas hétvégén volt természetesen, és hát ide tartozik a kurzió is természetesen.
Továbbra is Varga Zoltán Zsolt szobrászművésszel, restaurátorral beszélgetünk a Mária Rádió műsorában. Így utólag visszatekintve, lát abban esetleg isteni gondviselést, hogy ön a művészeti pályán indult el?
Abszolút, tehát ez olyan dolgokon múlott. Nekem az édesapám postás volt, és ha ő nem abban a körzetben postás Szombathelyen, amelyik körzetben egy szobrászművész él, akihez ő elviszi az én rajzaimat, és aki biztat, és azt mondja, hogy tehetséges vagyok, sőt támogat abba, hogy fölkerüljek szombathelyi vidéki fiúként a budapesti képzőművészeti középiskolába, akkor ez nem történik meg. Ezt utólag isteni gondviselésnek látom.
Mit fogalmazott meg saját magának, mint művészi ars poetica? Mi az, amit ön feladatának tekint, hogy művészként továbbítania kell, vagy megtestesítenie kell?
Azt gondolom, hogy a művészet az egy nagyon különleges terület. Én azt gondolom, hogy miközben az élet egyéb területein nagyon fontosak a szabályok, addig a művészetnek szabadnak kell lennie. Tehát azt nem lehet korlátozni. És én a művészetemben, ami egyébként még különbözik a köztéri művészetemtől, én megkülönböztetem a köztéri szobrászatomat az alanyi szobrászatomtól. Köztéri szobrászatomban, talán azért, mert gödöllői vagyok, meghatározott típusú feladatokat kaptam, így például Teleki Pál szobrot készítettem, egy kollégával közösen Vas Albert szobrokat. De itt meg kell felelnem egyfajta közösségi elvárásnak, tehát nagyon jó minőségű portréket igyekeztem készíteni. Meg kell mondjam, hogy a Teleki Pál szobor avatása után Paul Telekitől, Teleki Pál unokájától kaptam egy levelet, amit azóta is őrzök. Hát sajnos angol nyelven, mert ő már nem nagyon tud magyarul, hogy ez a legjobb portré, amit ő valaha látott a nagyapjáról. És amikor pedig a alanyi szobraimat készítem, ott egy absztraktabb irányban dolgozom, és úgy érzem, hogy ott egy teljes szellemi szabadságot kell, hogy kapjak, és én, mivel ez számomra nem megélhetési, tehát én nem adom el a szobraimat, ezért nincs is olyan befolyás, hogy a kereskedelem számára gyártsak, hogy alkalmazkodjam a aktuális divatokhoz, hanem ott tényleg teljes mértékben. Egyébként ott a szobrászatomnak egy központi tartalma az az anyaság, az áldott állapot, legalább 5-6 áldott állapot című szobron van.
Kifejteni azt, hogy mit jelent az, hogy alanyi szobrászat?
Ez, amiről beszéltem, tehát alanyi, tehát hogy nem befolyásolja a külső elvárás. Így értem az alanyi szobrászatot. És így különböztetem meg a köztéritől, ahol viszont azt gondolom, hogy az egy, mint a grafika és az alkalmazott grafika között, hogy a köztéri szobrászat az egy alkalmazott szobrászat. Van egy bizonyos tudásom, és ennek a tudásomnak a legjavával kell olyan művet létrehoznom, ami nem csak nekem felel meg, hanem megfelel a közösségnek is.
Ön szerint mi egy köztéri szobornak a feladata egy közösség, egy város életében?
Hát mindenképpen ugye egy emlékeztető, tehát egy olyan hely, ahol el kell gondolkodni annak a személynek a munkásságáról vagy művéről, akinek ezt úgy élte meg a közösség, hogy ő szobrot akar állítani. Ez esetben ugye Vas Albert, vagy Teleki Pál esetében is. Teleki Pál esetében megkaptam azt a jogot például, hogy én választhattam ki azt a szövegrészletet Teleki Pál naplójából, ami aztán végül fölkerült, bevésésre került a talapzatba.
És mi a helyzet, amikor szakrális jellegű szoborfelkérést kap?
Nem kaptam még ilyen felkérést, tehát én az egyháznak még nem dolgoztam szobrászként. Mondhatnám, hogy sajnos, illetve olyasmi történt, hogy olyan településeken, itt el kell mondjam, hogy Nepomuki Szent János szakos vagyok, nemrégen avatták a 38. restaurálásomat. Ez egy óriási szám egyébként, hát ez így elképzelhető, és több esetben volt úgy, hogy én neobarokk Nepomuki Szent János szobrokat hoztam létre, de ezt nem tekintem, inkább ha azt mondom, hogy köztéri szobrászat, de még ott sem a saját stílusomban, hanem alkalmazkodva a barokk ízléshez ilyen szobrokat hoztam létre. Többek között Kuklai atyai barátomnak a gyémánt miséjére készítettem egy ilyen Nepomuki Szent János szobrot az ő kertjébe.
Már említettük, hogy ön szobrászművészként és restaurátorként is tevékenykedik. Mi az, ami önhöz közel áll, vagy mi az, ami önnek a célja ezzel kapcsolatban? Tehát inkább az alkotás áll önhöz közel, vagy inkább a tárgyak megmentése az utókornak?
Hát az igazság az, hogy fiatalon nagyobb ambícióim voltak afelé, hogy esetleg neves szobrász lesz belőlem, és amikor rájöttem, hogy ez az út, ez nem az én utam, akkor egyre inkább a restaurálás felé fordultam. Az egyébként ott kiélhetem a tudomány iránti szenvedélyemet, tehát én nagyon szeretem a tudományokat is, kémiát, fizikát, egyebeket, úgyhogy ez több mindent kapok a restaurálástól, mint pusztán a szobrászattól. Szobrakat meglehetősen keveset, 1-2 készítek egy évben, míg restaurálni legalább 10-15 tárgyat, épületet restaurálok egy év alatt. Megengedi, én ezt a dolgot egy versben írtam meg, ezt a kicsit eltolódást, és ezt akkor írtam a Jóistenhez, amikor a második unokám is megszületett, mert ezért megint külön nagyon hálás vagyok. Az a címe, hogy nagyjá tettél. Nagyjá tettél végül nagy apává, uram. Nagy szobrász és író szerettem volna lenni, de te régtől tudtad, hogy nem ez az én utam. Akaratoddal szemben mit lehetne tenni? Pirongva vallom be telhetetlenségem, nagy kapus is vágytam lenni, nevetséges. De ha olykor bemutattam egy-egy bravúrt, magamban téged áltottalak, az úrt. Adtál nekem Jánt, és adtál nekem rózát, mit számít, hogy nem első rangú prózát? Végül is te szabod meg híveid dolgát, a szentjeid, szobrait szépítgeti szolgád.
Hogyan lehet alázattal fogadni az Isten jelet, hogy ön, mint fiatal művész, ugye inkább az alkotás felé, a hírnév felé vonzódott, ha jól értettem, és később kapott jelt arra, hogy önnek inkább a restaurálása feladata?
Hát belátás kell hozzá. Én nekem vagy véletlen vagy nem, de két korszakos zsenivel kerültem egy osztályba a képzeti főiskolára, és őket látva láttam, hogy bennem nincs meg ez a fajta tehetség. Tehát, hogyha én valahol máshol akarok kiteljesedni, akkor más utat kell választanom. Tehát ez egy belátás kérdése volt. És amikor én ezt beláttam, akkor megnyugodtam, és tudtam, hogy ott viszont a legjobbak közé kerülhetek, és szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy ma a 10 legjobb kőszobrász-restaurátor között vagyok, már csak a koromnál fogva is.
Ki volt ez a két korszakos zseni?
Ők nagyon érdekes, mert végül az egyikük szobrászművész lett, de nem nagyon hitt magában, és azért nagyon sokáig, évekig a betegségéig az én kőrestaurátor segédem lett. A másikukból pedig egy nagyon jó festőrestaurátor lett London mellett. Ők nem teljesítették ki ezt a tehetségüket, talán azért is, mert úgymond ingyen kapták. Tehát akiből festőrestaurátor lett, az egy hihetetlen nagy tehetség volt, vagy az is, most is, de nem tudta értékelni ezt a tehetséget, mert ezt úgy magától értedően kapta. Én pedig kapaszkodtam utánuk. Nekem nagyon sok munkám volt, hogy a közelükbe érjek, de nem sikerült, úgyhogy én ezért mindent, amit végül megteremtettem isteni segítséggel, annak én mindig hálás voltam, és mindig köszöntem. Köszönettel tartoztam ez iránt.
A megtérése hogyan változtatta a munkájához, a művészetéhez való hozzáállását?
Sok mindenben, többek között abban is, hogy minden évben egy restaurálást ingyen végzek felajánlásból, mert úgy érzem, hogy szent tárgyakat nem restaurálhatok csak pénzért.
Van esetleg egy olyan élmény, amit megosztana velünk, amikor megtapasztalta az isteni gondviselést?
Igen, nem is gondviselést, hanem isteni jelenlétet éreztem meg éppen a kuklai atyának a gyémánt miséjén, amikor egymás mellett 5-6 püspök és még több pap együtt álltak, akkor hirtelen egy isteni élményem volt. Tehát egy olyan remegett a levegő, és éreztem az isteni erőt. Ez volt a legerősebb isteni élményem.
Említette már, hogy édesapa és nagypapa is. Az apasága hogyan változtatta meg a szemléletét?
Egy apának lenni minden megváltozik, tehát az egész életet át kell formálni. Utólag látom, hogy abban az időszakban, amikor igazán kicsik voltak a gyerekek, akkor egy kicsit túl sokat dolgoztam, és hát most, amikor az unokáimmal vagyok együtt, akkor érzem azt, hogy egy nagyon picit keveset voltam ahhoz képest együtt, amit utólag látok, hogy kellett volna. Tehát, hogy egy kicsit túl munkamániás voltam azokban a fiatal években. A lányaim ezt nem róják föl nekem, de én magam egy kicsit egy ilyen kritikával élek magammal szemben utólag. És ezt most próbálom pótolni az unokáknál. Most is kivettem 2 nap szabadságot csak azért, mert az Ausztriában élő unokáim itthon vannak, és hogy velük lehessek. Ezért egy kollégát fölbéreltem magam helyett erre a Balatonfelvidéki munkára, erre a hétre.
Van esetleg valaki a családban, aki tovább viszi a művészeti hagyományt?
Igen, ha nem is közvetlenül, nem képzőművészetben, a nagylányom ő füvola művész. Úgyhogy zenél, egyébként pedig a Don Bosco kórusnak a tagja.
A hit mit jelent az ön számára a hétköznapok során? Hogyan éli meg?
Gyakorlatilag a hit szemüvegén keresztül látok mindent. Tehát nem úgy látok most már, mint azelőtt, amikor ezt a hitet nem kaptam meg. Úgyhogy minden átszíneződött, és minden egy más perspektívát kapott.
Ha jól tudom, akkor jár zarándokolni. Mi az a tevékenység még, amin keresztül megéli a hitet?
Én azt gondolom, hogy többek között az elesettek segítsége. Évekig jártam romák közé, és tanítottam romákat rajzolni, szobrászkodni. Szerintem ezek a legfontosabb tevékenységek, amikkel az ember a hitét táplálhatja.
Ez a munkája, amit most Balatonalmáliban végez, a 900 éves templom restaurálása, ez személy szerint mit ad önnek?
Ezt a munkát eleve úgy vállaltam, hogy ez nekem már anyagilag nem volt fontos, hogy ez szerelem munka az én részemről. Tehát ez számomra egy olyan kapocs a régi kereszténységhez, hogy ezt én mindenképpen akartam ezt a hidat érezni, és tulajdonképpen ezért vállaltam el ezt a munkát.
És mit tanult ezáltal a templom által?
Tudja, amikor hozzányúlok ahhoz a kőhöz, és látom a véső nyomokat, akkor teljesen a szemem előtt lejátszódik az a munka, amit 900 évvel ezelőtt egy kolléga, mert ezt kell mondjam, hogy egy kőfaragó kolléga ott dolgozott, és időutazásnak nevezném. Tehát tulajdonképpen egy belehelyezkedést abba a régi korba, és ez nekem egy áldott állapot, hogy én ehhez csatlakozhatok. Ugye a bencéseket ott második József idejében kipaterolják, elbontják a templomot, elhordják, végül is egy szent épület, a monostropátori templom épül belőle, tehát egyébként jó helyre mennek ezek a kövek, de hát mégiscsak ott akkor megszűnt valami, és akkor én pedig ezek után ugye 300-400 évvel egy picit visszaépíthetem ezt a templomot, és egy picit közelebb hozhatom a mai közönséget ahhoz, hogy ne csak el kelljen képzelnie, hogy ezek a romok mit akarnak, hanem könnyebb legyen a befogadás és a megértés.
Lát abban isteni jelet, hogy ezek a munkák önt találják meg?
Én nem hirdetek, tehát nem nincs, tehát engem kézről kézre adnak. Gondolom, hogy talán egyrészt a munkáimnak a minősége is már visz, de nyilvánvaló, hogy van gondviselés a dolgokban.
Ha jól tudom, akkor választott egy bibliai idézetet.
Igen, igen, hát már csak íróemberként is, és azt gondolom, hogy ezt nagyon sokan választják, de hát nekem az egyik legkedvesebb szövegem az természetesen Pál apostol szeretett himnusza. Úgyhogy ezt választottam. És hát én most nem akartam ebből egy részletet, de akármelyik részletben benne annyira szép, akár szabad versként is fölfoghatom ezt a dolgot, és azt gondolom, hogy a mi kereszténységünk leglényegét fogalmazza meg.
Gondolom, sokan ismerik a hallgatók közül ezt a bibliai részt. Egy kis fejezetet kiválasztana belül, ami úgy gondolja, hogy esetleg a legfontosabb. Most az idő rövidsége miatt egy kis részt, ha választana.
Osszam el bár egész vagyonomat a szegények közt, s vessem oda testemet, hogy elégessenek. Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
Már szóba került, hogy habár késői kezdett el, de írással is foglalkozik. Hogyan jött az ön számára az írásnak, a publikálásnak a lehetősége?
Egy baráti kapcsolaton keresztül, nem is én fogalmaztam ezt meg, hanem a magyar tanárom, aki engem a képzőt egyetemen tanított, hogy a tanár-diák viszonyunk egy barátságá fajult, és én így nagyon közel voltam már kezdetektől fogva ahhoz a folyóirathoz, amit ők egy házas pár, Horgas Béla és Levendel Júlia alapított, a Liget folyóirathoz. Kezdetén még csak esszéistaként vettem részt az irodalmi munkákba, és egy esszépályázaton harmadik helyet értem el, és akkor megjelentették ezt az esszémet. Az íráshoz viszont úgy kapcsolódtam, hogy megismerkedtem személyesen Ferdinándi Györggyel, aki nemrég települt haza csak Magyarországra. Ő az életének a nagy részét 56 után külföldön töltötte, és egy író-olvasó találkozón, amikor ő felolvasott a novelláiból, akkor megfogalmazott bennem, hogy tulajdonképpen ehhez hasonló saját élményeim, történeteim vannak, amiket megpróbálhatnék irodalmi formába önteni. És az első írásaim azok mind a kicsi, azt mondhatom, hogy hányatott gyermekkoromnak az élményeiből táplálkozott.
És hogyan alakult a későbbi pályája.
Miután a második kötetem is megjelent, akkor kaptam egy invitálást a Magyar Írószövetségtől, hogy legyek a tagjuk, és akkor így lettem a tagjuk. A második kötet is az úgy született, hogy ugyanaz a kiadóm, amikor úgy látta, hogy már elég novellám van, akkor gyakorlatilag jelezte, hogy jöhet egy második kötet.
Nagyon szépen köszönöm Varga Zoltán Zsolt képzőművésznek, restaurátornak, írónak, hogy itt volt velünk a Mária Rádió műsorában, és a Mária Rádió hallgatói családja nevében sok áldást kívánunk a jövőbeni munkáira.
Köszönöm szépen.
Az előzőekben Varga Zoltán Zsolt szobrászművész restaurátorral Nagy Viktória Angelika beszélgetett. Köszönjük a figyelmet!